zárva.
Sárközi Violetta beszélgetését hallhatják Batthyány Strandman László díjat kapott dr. Tüske Györggyel és feleségével dr. Hol Györgyivel. Az Zalaegerszegi Mária Rádió műsora következik.
Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit Zalaegerszegről. Sárközi Violetta vagyok. Az 1992-ben alapított Batthyány Strandman László díj egy életműdíj azok részére, akik kimagasló munkát végeznek az egészségügy és a szociális ellátás területén. A kitüntetést minden évben legfeljebb 40 ember részére adják át. Az idén Batthyány Strandman László születésnapja alkalmából miniszteri elismerő oklevelet vehetett át a belügyminisztériumban dr. Tüske György, az Zala vármegyei Szent Rafael Kórház központi műtőjének osztályvezető főorvosa. Ennek apropóján beszélgettem a zalaegerszegi kertvárosi templom oltára körül lelkipásztori munkatársként is szolgáló dr. Tüske Györggyel és feleségével, az orvoslásból nyugdíjba vonult, és jelenleg leginkább a Mária Rádió régió Zalaegerszegen készülő irodalmi műsorának önkénteseként tevékenykedő dr. Hol Györgyivel.
Kora gyermekkoromtól fogva mélyen vallásos családba nevelkedtem, hogy azt mutatja, hogy a bátyám pap. Rédicsen egy szalézi tanár volt a eredetileg, egy olyan lelkipásztorom volt, akit nagyon sokat tanultam. Rédics falunak a templom a Szentlélek Úristennek van szentelve. Az akkori plébános úr nevelt, vagy volt ott a Szentlélek Isten tiszteletét, ez azóta is tart nálam, én mindig nagyon sokszor hozzá imádkozom, ha iskolai, egyetemi és néveim meg egyéb problémáim kapcsán, tehát így kezdődő gyerekkortól kezdve.
És hogy kerültél akkor az egészségügy területére?
Az érdeklődésem olyan volt, az Rényi Gimnáziumban, az Zalaegerszegen úgy félig, kicsit véletlen, kicsit szándékosan matematika, fizika szakos osztályba kerültem, majd jelentkeztem, ott végeztem, és úgy adta magát, hogy hát a fizika volt a kémia kedvenc tárgyam, és hát az egészségügy, hát az orvoslás érdekelt. Úgy éreztem, hogy ez a pálya hív, aztán így összevágott a tanulmányaimmal, és így jelentkeztem a Pécsi Orvostudományi Egyetemre, ahova hát fölvettek egyből a sikerrel. Így kezdődött.
Aztán sebész lettél.
Igen. Azon belül a sebészet érdekelt. Más szakma is fölmerült, de egyértelműen a sebészet, az volt a nagy ő szakma belül, és hát szerencsésen alakult. Mindenképp Zalaegerszegen akartunk letelepedni a Györgyivel. Egyetemi házassága miénk, a 6 éven házasodtunk össze, úgyhogy úgy, így már akkor együtt terveztünk, a jövő is, ugye, mint mondtam, zalai, Nagy Kanizsa mellé, és így, hogy Zalaegerszeg és a sebészetre. Hát nem volt százszedes, sikerült megpályázni, és kaptam állást, és végig. Hát 40 évet az zalaegerszegi sebészetén dolgoztam, vagy töltöttem. Ez lett a hivatásom. Hát más is kapcsolódott hozzá az évek során, hogy második szakmám, szakvizsgám az intenzív terápia lett, anesztézia is intenzív. Ez egy még egy komoly új dolog volt, amikor már 30 év felé belevág, ez más szakma, de és akkor így a sebészeten belül volt egy részleg, szúintenzív részleg, azt vezettem. 20-valahány éve ott dolgoztam, több mint 20 éve a legsúlyosabb betegeket kezeltem a műtétek mellett.
Ez a díj, amit most kaptál, ez egy életműdíj.
Nevezhetjük.
Nagyon kimagasló díj, már csak azért is, mert hogy ezt kevesen kaphatják meg, maximum 40-en egy évben, és te közöttük voltál ebben az évben. Tudtál-e arról, hogy téged felterjesztenek erre a díjra?
Nem, csak akkor tudtam meg, amikor a főigazgató asszony már fölhívott személyesen, hogy felterjeszt, vagy felterjesztett, hogy és írjak egy szakmai önéletrajzot. Hát meg volt ez írva, a hát a mai nap időre kellett aktualizálni, úgyhogy így meglepetés volt, nem számítottam rá, ugye most már elvileg koromban szerint nyugdíjas korú vagyok, de hát nem vagyok, mert aktívan dolgozom, mert úgyhogy most ez így jött ki, hanem ilyen ütemben meglepetés volt.
És milyen volt ott állni és átvenni ezt a díjat?
Jó érzés volt, szél. A belügyminisztérium márvány dísztermébe így hívták. Szép volt, szép frappáns beszédet mondott az államtitkár úr. Ő adta, hát megható volt egy kicsit, persze.
Én itt ezt az elismerő oklevelet most itt megmutattad nekem, én fogadtam a kezembe, valóban nagyon szép egyébként, azért ezt így elmondjuk a rádióhallgatóknak. Mit gondolsz, hogy mi az, amit honoráltak egy te életutadban? A te emberségedet, a te szakmai tudásodat, hiszen valószínűleg nem az az elsődleges ilyenkor, hogy a kimagasló orvos lássad, hanem hogy mögötte az ember milyen, az is fontos ekkor. Hiszen Batthyány Stratmann Lászlóról nyilván az út mindenkinek eszében, hogy ő a szegények orvosa volt, de ezen túlmenő, hogy ő egy nagyon jó ember volt.
Igen, hát ahogy mondtad, hogy kimagasló munka, én semmi olyan nagy extrát nem végeztem, de hát, mint mondottam, 40 évet dolgoztam egy munkahelyen, azért nem lustaságból, hanem mert szerettem, mert megtaláltam itt a jó érzés szakmába, és egyáltalán, tehát ez lehetett az egyik. Ami feladatot rám bíztak, mindig elvégeztem. Tehát a legjobb tudásom szerint így volt ez az intenzíves szakvizsgával is, akkor is ebész főnököm kért, hogy kellene egy ilyen részleg, meg teszed ezt a szakvizsgát, csinálod, de igen, csináltam. Aztán egy később a laparaszkópos sebészet lett a specialitásom az utóbbi 20 évben, az EPE laparaszkópos, azt elvégeztem egy nagyobb tanfolyamot Pécsett, én végeztem Zala megyében a legelső laparaszkópos epeműtétét 1993-ban, aztán rutinszerűvé vált persze évek alatt. Tehát igen, hát a betegekhez azt hiszem igyekeztem mindig, igen, ahogy a vallásunk is tanítja, emberségesen a lehetőleg jobb empátiával viszonyulni, és hát a szakmai korrektség, tehát az szakma szabályai szerint lelkiismeretesen dolgozni. És mindig ugye egy munkahelyen vannak konfliktusok, lehetnek. Az régebben is, most is, most mint műtővezető nap, mindnap, tehát a kompromisszumok híve vagyok, szóval nem érezem a konfliktust, amit lehet, mert hát most kisebb, nem nagy, olyan nagy dolgok, de azért vannak. A lehető legjobb együttműködésre törekszem, ugye az összes műtétes szakma vezetőjével napi kapcsolatban vagyok, és szervezni kell a dolgokat. Tényleg a lehető leggördülékenyebb legyen, tehát a kompromisszumkészség, ez fontos.
Én évekkel ezelőtt voltam egyszer a sebészeten, tehát betegként. Akkor te voltál egyébként a megbízott osztályvezető.
Igen.
Akkor még nem ismertük egymást, és ami számomra nagyon emlékezetes volt, hogy bementem, bekísért a nővér abba a szobába, ahol elhelyeztek, és kint volt a feszület a falon. És akkor én megkérdeztem tőle, hogy vagyis pontosabban mondtam neki, hogy jaj, de örülök neki, hogy én pont egy ilyen szobába kerültem, és ő teljes természetességgel mondta, de hát minden szobában van a sebészeten. Ez hozzád köthető?
Hát úgy nem, hogy most én lettem volna ennek a kitalálója, hogy de hát azt tudták az én vallásos érzületemet, meg, de hát támogattam nyilvánvalóan, hogy meg Biblia is volt, kisebb, hát új szövetség azt hiszem, és feszület, igen, természetesen. Annyi volt, hogy támogattam nyilvánvalóan. Ez nem volt titok. A kommunizmus idejében sem volt titok, hogy én vallásos ember vagyok. Mindig tartottam a vallásomat, elmentünk 70-es években, amikor kemény kommunista mentalitás volt a Pécsi Egyetemen, akkor is az volt, az akkor is elmentünk misére. Bántalom nem ért, hál' Istennek miatt, azt nem mondhat. Nem bántott senki, volt, hogy megkérdezték, hogy na, szükséges ez? Mondtuk, hogy igen.
De honnan tudták, hogy ott vagytok?
Hát azért valaki meglátta, hát azért volt, hogy meglátott, hogy... De nem, olyan nem volt, hogy most bántottak volna ezt, ez hál' Istennek nem... Hát csak tudták.
A mai napig látunk téged egyébként az oltár körül szolgálni. Ez fontos számodra?
Nagyon, nagyon. Most, hogy elköltöztünk a kedves kertvárosi templomunk közvetlen közeléből más ok miatt, visszajárunk ugyanoda, messzebbről is. Hát Környék Róbert atya hívott meg ezelőtt, most már lassan 10 éve. Hogy lelkipásztori munkatársnak, nagyon örültem neki, nagyon jó társaság alakult ott ki, ugye most egy diákonusunk is van a nyuszi személyében, hát vagyunk, vagy 80-10, akik rendszeresen járunk, nem is, én nem láttam sem Zalaegerszegen, sem Nagykanizsán mondjuk, hogy ennyi lelkipásztori munkatárs lenne. Molnár János atya nagyon szépen viszi tovább, vagy szeretettel irányít bennünket, hogy így mondjam, szervez sok programot. Nagyon szívesen megyek az oltárhoz, mert még közelebb van Krisztus. Hát ugye részt veszünk a szertartásba, áldoztatunk, ez nagyon jó érzés.
Sikerült az Isten szeretetet a gyerekeidnek és az unokáidnak is átadni?
Igen, igen. Egy fiunk és lányunk van, felnőttek már, természetesen az a fiú jogász, a lányunk angoltanár a Zrínyi gimnáziumban, az ő fia már 3. generációs Zrínyi is, mert ugye Zalaegerszegen a Zrínyi az egy névjegy, és igen, mindegyikük a kislány, a Ági lánya Mindszent iskolába jár, itt a Római Katolikus iskolába, a picik ikrek vannak nála a Szent Család katolikus óvodába, tehát az egész család én. És a fiam is, ugye, mert van, aki férfi ember, van, akik nem tartja minisztrált is. Az ő kisebbik fia, Jánoska, rendszeresen minisztrál. Ide jönnek Egerszegre, sokszor, nem sokszor, visszajönnek azért. Ugye sokszor az lenne, hetente jönnek, de hát erre szó sincs. Ha avonta jönnek, az is nagyon jó, és oda megy minisztrálni, a Jánoska, az ő fia. Úgyhogy tényleg az egész család, mondhatom, hogy tartja a hitét és a vallását.
Egy kicsit meg visszatérve ugye, a sebészetre, az azért engem mindig érdekelt, hogy egy hívő orvos, hogy tudja összeegyeztetni az orvoslást a hitével? Olyan értelemben, hogy például amikor bementél a műtőbe, akkor előtte imádkoztál-e, vagy inkább csak magadra hagyatkoztál arra, amit tudsz? Vagy ez hogy történik egy orvos esetében?
Elmondom a saját. Úgy közvetlen a műtét előtt nem szoktam imádkozni, de annyiba igen, sok műtét van. Hetente végeztem 5-6-7-8 műtétet mondjuk, abból 3-4 úgymond rutin műtét, amit korrektül a szakma szabályai szerint kell végezni, és rendben úgymond. De amikor van egy olyan műtét, egy nagyon nagy daganat, gyomor, vastagbél, sokszor azt szoktam, hogy előtte este itthon már, hogy tudom, mi azt tudja az ember, hogy másnap kit operál, pontosan milyen betegséggel, hogy a Szentlélek Úristenhez szoktam imádkozni. Inkább úgy mondom, előtte este, amikor ilyen nagy műtét volt, ami hát elég sokat operáltam, ilyet is persze, de azért az mindig külön kategória, mert ugye ezek általában rossz indulatú daganatok, ahol a beteg élete a tét közvetlen. Úgyhogy, tehát a Szentlélek Istenhez szoktam imádkozni. Így mondom, előtte este inkább, amikor milyen az ember úgy lelkileg felkészül. És hát a műtétet ugye akkor legjobb tudása szerint az ember csinálja, arra koncentrál, és hát utána sikerült rendben, akkor azért elmondja egy hála fohászt, ha más nem, azt elszoktam. Egy hála fohászt, köszönetet. Én sokszor mondok hála imát, mondatunk misét is, hálából misét is. Györgyike most mondatott gyógyulásom, én már volt egy nagy komoly betegségem, már 9 éve meggyógyultam. Jó sebésznek és Szentlélek Úristennek köszönhetően. Most volt nem régen mise, nem miatt, vagy ennek okán hálából. Szóval bennünk él ez.
Amikor bementél a műtőbe, akkor azért tudtad, hogy te nem vagy egyedül. Hogyan? Ezt jól értelmezem,
igen,
ugye?
Igen, hogyan.
És hogyha bármi baj van, akkor a segítségedre, igen, ott van a hátad mögött a Jóisten.
Igen, igen. És szoktam is úgy, hogy egy pillanatra megállni, és egy fohászt mondani, hogy jó döntést hozzak, mert sokszor ugye műtét közben kell egy döntést, hogy a melyik módon menjünk tovább. Igen, szoktam egy-egy fohász közben is.
És általában jó döntéseket hoztál?
Hát ezt így ne tessék kérdezni, mert remélem, hogy igen. Hát igen, többségében nyilván. Hát hibátlan ember nincs, sajnos. Nyilván, hogy kisebb vagy nagyobb hibát vét az ember, meg vétett, de igen, túlnyomó részt jó döntéseket, azt hiszem, de ezt nem tudjuk 100%-ig, hogy a gyógyítás nem 2x2. Mindig van válaszút, van, kell meditálni, hogy mint lépjek tovább, tehát nem mehetsz abszolút biztosra. Ez benne a pakliba, és akkor a Jóisten segítsége bizony az kell, meg el kell.
És amikor elveszítettél valakit a műtőasztalon, vagy közvetlenül utána, ezt hogy élted meg? Orvosként?
Műtőasztalon, hál' Istennek, nem? Úgy közel, de utána bizony, igen, természetesen. Hát rosszul, nehezen, rosszul. Főleg, ha olyan beteg, akit az ember ismert is, közelebbről előfordult. És ugye, akit elveszített az ember, hát az gyakorlatilag, most nem tudom, hogy 100%, majdnem mind daganatos beteg, tehát akinek áttétje van, és nem lehetett biztonsággal megoperálni, de ez nem a műtő, ugye, az később, az hetek, inkább hónapok után. Hát persze azért volt más is, nagyon sok műtét végeztem, úgyhogy az nagyon rossz érzés, rossz. És elég lelkiző típus voltam, vagy vagyok, hogy bizony hosszú hetekig, az még hónapokig is visszatért az emlékezetbe, hogy na, meghalt, miért halt, még nem kellett, talán nem kellett volna, de hát ez nehéz is, nehéz megemészteni.
És vezetőként, amikor ugye nem közvetlenül a te műtéted után történik ez, hanem valamelyik munkatársad esetében. Volt ilyen, hogy hozzád fordult segítségért?
Hogy nem. Volt olyan is, hogy természetes, ez sebészetben olyan is volt, hogy a műtőbe hívtak fiatalabb kolléga közvetlenül, hogy segíteni. Nyilván az ember azonnal megy, csapot, papotot, ha a műtőbe hívják. Meg hát egyáltalán úgy, hogy segíteni a fiataloknak, olyan műtéteket leasszisztálni, ami komplikáltabb, nehezebb, tehát ez nap mint nap. Ugye vezetőként, hát végül is igazán szervezető egy évig voltam, nem is akartam véglegesen, ez egy átmeneti időszak volt a sebészet osztályvezetése. Ott sok döntést fel kell vállalni, tehát meg kell, nem valamit szóvá kell tenni, ha szükséges, vagy kellett nyilván normálisan, meg nem, Isten ments, hogy nem dirigálva, de hát amit kell, amit meg kell mondani egy vezetőnek, meg kell, tehát hogy úgy terelni a kollégát olyan irányba, hogy az jó legyen, meg a munka folyamatokat.
Ha visszatekintesz, 40 év?
40. A kórházban látod már 46, hogy 40 év sebészet volt, igen.
Ha visszatekintesz erre a 40 évre, mi volt ebben a legszebb, és mi volt ebben a legnehezebb?
Ja, ez nehéz kérdés. A legszebb, hát a hál' Istennek sok sikerélmény. Ugye a sebészet éles szakma, szikét vesz az ember a kezébe, ott ha valamit nagyot hibáz, azonnal kiderül, hál' Istennek azért ez így nem szokott. Tehát a sok sikerélmény, a beteg meggyógyul, 3 nap múlva hazamegy, ez a közepes, meg még néha nagyobb műtétek után is, tehát ez, szóval minden élesbe megy a sebészet. Nem lehet mellé beszélni, van olyan, amikor majd így lesz, úgy lesz, hát ott látják a kollégák is, hogy sikerültem, sikerült azért. És mi volt a másik rész, mi volt a
legnehezebb?
Hát arról beszéltünk az előbb tulajdonképpen, az, ha valakit elveszített az ember, az nagyon-nagyon az a legrosszabb termény, az biztos. Szövődmény, ugye ha szövődmény egy műtét után, hogy vérzik a beteg, akit megoperáltam, ugye az a sebészetben a legkomolyabb, más is van, a legkomolyabb szövődmény, hát hogy mondjam, nem sokszor fordul, de nyilvánvaló előfordult. És akkor volt már olyan, hogy a gyomor operál, a gyomorvérzés miatt operált beteg újra vérzik, mert a fekélye olyan volt, hogy olyan jellegű, és akkor éjjel 2-kor ugrás az ágyból, és otthonról, mert ugye ha én operáltam valakit, a benti ügyeletes, a felelős az ellátásért, de természetes, hogy az szólt, akkor az, hogy kit én operáltam, az vérzett, akkor azonnal egy perc alatt ember felöltözik és megy, és azt ő operálja újra, vagy korrigálja a szövődményét. Igen, a szövődmény, hát ez van is ilyen, hogy szövődmény ráta, ugye, hogy mennyi most 1%, 2%, ami sok műtétnél elfogadható, vagy esetleg, de nyilvánvaló komoly szövődmény 10-15%-ban az már nem elfogadható, hogy az napon baj van.
Jó pályát választottál? A helyeden vagy?
Igen, igen, egyértelműen. Ugye mondtam, hogy 40 éve hát nem lustaságból dolgoztam, mert szerettem. Nem szerettem a sebészetét. Meg volt a sikerélményem. Főnökeim, kollégáim jók voltak, tehát nagy, igen nagy konfliktusom nem volt. Tehát jól, jó. Úgy érzem, hogy sebészettel megtaláltuk egymást.
És a betegeid milyen visszajelzést szoktak adni?
Sok jó visszajelzést kaptam. Hát ugye a rosszat azt talán nem hallja, mert nem jut el annyira, biztos, hogy az is volt. Szoktam mondani, Györgyi tanúsítatja, hogy a betegek úgy vannak, a jót is fölnagyítják egy kicsit, meg a rosszat is. Tehát akinek rossz véleménye van, akkor az nagyon rosszat mond. Hát talán kevés volt ilyen, de biztos azért előfordult. Hát nagyon sok jó visszajelzést kaptam, meg hallottam, meg még most is, hiszen jönnek, hogy doktor úr operált. Ugye emlékszik, persze, mondom már, hogy emlékeznék, hogy 20 éve operáltam, aki, de hát akkor természetesen emlékszem erre. Úgyhogy hát a visszajelzések alapvetően jó, és hát ugye az mutatja, hogy ugye úgy működött a sebészet, főleg régebben, hogy a betegek azért sebészt keresnek. Most egy kicsit korlátozva van, amióta az utóbbi években, de régen nagyon, hát nagyon sok beteg keresett meg, hát ez mutatta, hogy tehát mindig sok betegem volt, hogy így mondjam.
Tehát jó híred volt, mert igen, hogy ezt kézről kézre adták az elérhetőségedet.
Igen. Hát mondom, a rosszat azt nem hallja meg annyira. Nyilván volt, ezt leessünk túlzásba, hogy csak jó, mert az ember nem igaz, de alapvetően igen. Igen, szóval sokan.
És akkor ma már nem műtesz?
Szikét letettem, igen.
Hanem te vagy a központi műtőnek a vezetője.
Igen, 8 műtője van a Zala-megyei Kórháznak, 40 dolgozóval, ugye, akik műtősnök és műtős fiúk,
Naponta hány műtét van ebbe a 8 műtőbe?
Ebbe a 8 műtőbe körülbelül van napi 30 biztosan, 30-40 műtét. Nagy műtét kevesebb, de nagy műtét is van legalább 20-25, mert ugye, igen, 40 műtét összesen, még több is váltakozik, ugye, hát van, amikor ügyeletbe is megy, ugye, és ennek a munkáját szervezem, irányítom meg hát a dolgozókat. Elég sok a munka, mert a pénz mindig gond, az anyagiak, rendkívül drágák a műszerek, amikkel dolgozunk. Kell új, mert amortizálódik. Miért kéred ezt? Miért rendeled? Hát mert kell. De hát alapvetően nem panaszkodom, szóval hát szóval sok szervezést igényel, hogy ekkora műtőblokk működjön.
És nem hiányzik az, hogy bemenjél a műtőbe?
Néha bemegyek, úgyhogy hát nem úgy, nem operál, de hát az ajtóig, vagy ha beültözök, akkor a műtőbe is.
És milyen érzés, amikor ott megállsz az ajtóban?
Jó, de már az elején rossz volt, vagy nagyon hiányzott, úgymond egy pár hónapja. Most már úgy teljesen megszoktam. Tehát ez azért is jó, mert hát ott vagyok, ugye látom a betegeket is, intézem a dolgokat, tehát a műtő levegőjét érzem. Úgy problémát nem okoz, hogy ezt már, hogy én nem operálok. Néha mondják viccesen a kollégák, hogy mikor nincs a gyerebe asszisztálni, de nem, ugye az nem így működik. Jó tanácsot azt viszont adhatok, ha szükséges.
És szoktál?
Módjával, mert azzal is vigyázni kell. Egy műtét típusában nyilván nem, meg inkább úgy nagy vonalakban, a jó tanács az nagy vonalakra vonatkozhat inkább.
Itt ül velünk a feleséged, dr. Hol Györgyi, aki egyébként a bőrgyógyászatnak volt a vezetője, pár éve nyugdíjas, és én neki mondtam, hogy minden sikeres férfi mögött ott áll egy nő.
Így van.
Ugye ezt te is így gondolod?
Nem azért mondom, mert itt ül. A nyugodt, békés család, az kell, hogy az ember komoly munkát tudjon végezni. És mi mindig egyetértésben voltunk, úgyhogy munkát illetően is. Sokat segített a Györgyi.
Támogatott téged? Én, mindenben, mindig?
Gyakorlatilag igen. Hát. Jó, hát szólt is, azt is, hogyha valami úgy gondolta, hogy ne úgy, hogy tehát nem automatikusan mindenbe, ezt, de lényegben igen. Igen. Mert mindent megbeszéltünk, hát a problémáinkat, a munkahelyeket is. Habár azt nem mindig részletekbe menően, mert nem kell, de azért ami úgy nyomta az ember lelkét, azt mindig ő is elmondta, ami olyan volt.
Meg szoktad vele osztani azt is, hogyha nagy műtétre készültél a következő napon?
Meg, azt. Amiről beszéltünk, hogy mondok-e imát, hát ugyanez vonatkozik el. Igen, ami olyan műtét volt, amit havonta egy, vagy havi kettőt végeztem, vagy végeztünk, tehát meg azt mindig beszéltünk róla. Igen. Hát leginkább, legalábbis. Meg a esetleges szövőrményről is, a problémákról is, hogyha arról is.
Őnek nyilván nem ez a szakterülete, tehát inkább csak lelki támaszod volt ebben a kérdésben.
Igen, de hát azért ugye tudta, hát orvosegyetem ugye minden szakmához ad egy alap, tehát tudta, hogy mik a... Meg egyébként is tiszteletben is ebész volt, úgyhogy egyszer a régi főnököm mondta, hogy megfordítva is, hogy hát én tudták, hogy bőrgyászati konzílium az a szólj a feleségednek, készen. De olyan is volt, hogy nagy vizit, bőrbeteg, és rám néz, hogy Julikám, mi baja? Mondta, hogy feleségem bőrgyűjt, azt nekem tudni kell.
Mert... Ja, értem, most esetleg, igen. És tudtad?
Hát voltam, de ha komolyabb volt, nem persze, akkor megbeszéltük, illetve felhívtam, és eljött megnézni.
Akkor most Györgyi, tőled kérdezem, hogy elkísérted a Gyurit erre a díjátadásra. Milyen érzés volt neked ott állni?
Nekem nagyon jó volt, és én bennem nagy büszkeség, meg öröm, mert elfogultság nélkül úgy érzem, hogy nagyon megérdemelte, hogy ezt megkapja. Mindig szívvel, lélekkel dolgozott itt a kórházban, meg azóta is.
Amikor megtudta az igazgatóasszonytól, hogy ő fogja megkapni ezt a díjat, akkor, amikor hazajött, akkor ezt hogy mondta meg neked?
Hát örömmel, és nagyon örültem neki én is.
Még hallgatók voltatok, amikor összeházasodtatok.
Így van, hatod éven, igen, igen.
És benneteket esetleg az Isten kapcsolat hozott-e össze, hogy egy párt alkossatok, vagy ez segítette ebben?
Hát talán az ismerkedésünk előtt még ezt nem tudtuk, hogy mindegyikünk vallásos, de hogy ez nagy segítség nekünk az egész életünkben, a házasságunkban, a sok öröm és nehézség mellett és együtt, ez egyértelmű, hogy ez nagyon nagy erő, én úgy gondolom.
Te bőrgyógyász vagy.
Igen.
A te szakterületed nyugodtabb, ez azért segített abban, hogy ő minden nap hely tudjon állni ott a műtőben. Tehát az is, amit ő említett, hogy fontos volt az, hogy te a hátteret meg tudtad adni. Na, hogy történt ez a háttérbiztosítás?
Hát igen, az én szakmám azért ugye nem napi szinten van életveszélyben a bőrbeteg, úgyhogy ott azért kevés olyan bőrbetegség van, ami közvetlen életveszélyt jelent, mondjuk egy súlyos allergia, de azért az is nagyon ritka. Úgyhogy hát egyértelmű, hogy a bőrgyógyászat az orvosláson belül az egy ilyen nyugodtabb szakma, jobban a nők választják, viszonylag kevés a férfi kolléga. Úgyhogy hát ez egyértelmű volt, hogy én nyilván, hogy nem valami manuális szakmát választok. És azt hiszem, hogy jó döntés volt végül is, amikor ide kerültünk Zalaegerszegre, akkor itt volt állás. Eredetileg úgy a gyerekgyógyászat felé tekingettem, de a Jóistennek köszönhetem, hogy végül is ide kerültem, és nagyon megszerettem a bőrgyógyászatot. Szívesen csináltam, én is dolgoztam 46 évet a bőrgyógyászatban, úgyhogy most tettem le a lantot teljesen a tavalyi év végén. Most úgy éreztem, hogy most már úgy befejezem, valamikor úgyis abba kell hagyni, úgyhogy én úgy éreztem, hogy nekem ez most jött el. Tehát nyilván, hogy ez egy nyugodtabb szakma, mint a sebészet, vagy egyéb manuális, úgyhogy korábban még a gyerekek kicsik voltak, akkor még sajnos volt ügyeleti rendszer nekem is, tehát ügyelni is kellett, a szemészettel együtt ügyeltünk, úgyhogy az egy komoly logisztika volt, hogy felváltva ügyeltünk ugye a kisebb gyerekek mellett, de később már ez az ügyelet megszűnt, úgyhogy hát egyértelmű, hogy azért egy könnyebb szakma volt ez. De nagyon szívesen csináltam is. És azt hiszem, én is megtaláltam a helyemet ezen a területen.
És közben házi asszonykodtál is, mert én emlékszem rá, amikor nálatok voltam, akkor mondta a Gyuri, hogy amióta otthon vagy, azóta meleg vacsora mindig van. Hogy ez is nagyon fontos nyilván.
Ez nekünk fontos volt, tehát én mindig is főztem a családomnak. Azt nem mondom, hogy mindig van meleg vacsora, ez kicsit túlzás, azóta is főzök, tehát én ezt így szívesen csinálom a családomért, a gyerekeimért, most már hál' Istennek az unokáimért is, úgyhogy hát ez úgy ment együtt, ahogy jött.
És amióta te nem praktizálsz, azóta hogy telnek a napjaid?
Nagyon jól. Nagyon jól. Megtalálom itthon, én mindig találok valami teendőt itthon is. Sokat segítek a lányomnak, a lányomék hál' Istennek itt élnek Zalaegerszegen, ott van 4 gyermek, úgyhogy hál' Istennek tudok segíteni, és ez jó a lányomnak is, az unokáimmal nagyon felüdülés velük lenni, pláne most a kicsikkel, úgyhogy az egy nagyon jó elfoglaltság. Elfárasztanak, de ez egy kellemes fáradtság.
Te is mélyen hívő családból érkeztél egyébként?
Igen, én is, engem is úgy neveltek, tehát a szüleim is, a testvérem is, tehát gyakorló vallásos családban nőttem föl. Az természetes volt, hogy mindig mentünk a templomba, velünk szembe volt a kis templom, az én falunkba a falu népe építette egy kis kápolnát, mert egy kicsit távolabb volt a templom, ahova korábban jártak, és tehát a saját kezüleg az én szüleim is ott nagyon sokat dolgoztak a templom építésnél. Azóta is megvan az a kis templom, és működik, és él, úgyhogy hát így nőttem föl, és valahogy ez nekem mindig nagyon fontos volt.
Te képviselőtestületi tag is voltál, ugye itt Egerszegen a kertvárosi templom vonatkozásában. Azért te beleláttál egy plébánia működésébe másként is, mint egy egyszerű hívő. Ez fontos volt ez a feladat a számodra?
Igen. Én ezt pár évig, talán 5 évig egy ciklusban voltam. Szívesen mentem, talán valami ötlettel vagy munkával talán tudtam segíteni, amiben úgy szükség volt rám. Még a Róbert atya idejében indult ez, és hát egy nagyon kellemes munka volt ez, úgyhogy szívesen mentem a megbeszélésekre.
És akkor egy fontos dolog a Mária Rádió hallgatóknak, hogy te egyébként a Mária Rádió önkéntese vagy. A Zalaegerszegen készül egy irodalmi műsor, a Szívhang című műsor, ahol a te hangodat ebben a műsorban többször is hallhatták már a hallgatók, hiszen felolvasol verseket, novellákat.
Ez egy nagyon kellemes kis csapat, most a Terinek a vezetésével, úgyhogy mindig kellemes kis beszélgetés, kávézás, sütit viszünk, úgyhogy egy kellemes hétfő délelőtti program. Az idei évtől abszolút belefér az időmbe. Tehát ez egy nagyon kellemes elfoglaltság és önkéntes munka, úgyhogy szívesen csinálom.
Sárközi Violetta beszélgetését hallották Batthyány Stratmann László díjat kapott dr. Tüske Györggyel és feleségével, dr. Hol Györgyivel. Az Zalaegerszegi Mária Rádió műsorát hallották.